Drága barátaim, együtt vagyunk. Ez egy nagyon különleges alkalom. Ez egy kihelyezett eredményes élettalálkozó. Vajdaságban vagyunk, innen jelentkezünk, és hogy is szoktuk mondani, hogy egy nagyon szép napot kívánunk valamennyiünknek, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik hallgattok bennünket határainkon innen és túl, ez most Magyarország, akik a határainkon túl hallgatnak bennünket. És itt van Sanyi, és itt van az eredményes életnek a stábja. Köszönjük Sós Attilának szolgálatát, Novák Zsoltinak. Rafi igazoltan távol van, de szerettünk, ha majd meghallgatod és hiányzol közülünk. És megtiszteltetés, hogy együtt lehetek veletek, és köszönjük a meghívást, Pásztor Kornia. Ja, áldott ez a gyülekezet az entai. És mit szólnátok, hogyha imádkoznék egyet, az szokott segíteni. És hogyha azon gondolkoztok, hogyha most nézed először az eredményes élet találkozót, hogy miközi az imának az eredményes élethez, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy minden. Úgy értem, nagyon sok köze van hozzá, mert Isten létezik. Apropó, ma reggel felkeltem, fogunk imádkozni. Ma reggel felkeltem, és hát én napok óta nem vagyok valami túl jól, így fizikailag, meg amúgy sem. Milyen jó, hogy bevallhatjuk, nem? Van egy szomszédom, kicsit frusztrált vagyok a jelenlétben, mindig, amikor megkérdezem, hogy hogy vagyok, akkor mindig mondta, hogy egyre jobban és jobban. És így egy olyan egy év után kezdett leesni, hogy valószínűleg ez egy mantra. Úgy értem, hogy vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy tudják befolyásolni a kedélyállapotukat, sőt, van, akik azt gondolják, hogy tudják befolyásolni a körülményeiket, a környezetüket, másokat azzal, hogyha újra és újra elismétlik, hogy egyre jobban és jobban vagyok. És ez tök jó, mert nem vagyok a pozitív gondolkodás ellen, sőt, én is pozitív gondolkodó vagyok, de a kérdés az, hogy milyen alapon vagyunk pozitív gondolkodók. Vagyunk-e annyira erősek, hogy őszinték lehetünk? Mihez kell a nagyobb erő, hogy elismerjem, hogy éppen kutyául érzem magam? Vagy ahhoz, hogy belehazudjak valakinek az arcába, hogy tök jó vagyok? Most vesztettem el a munkámat, dicsőség az Úrnak. Oké, most kicsit viccelek, de hogy lehetünk őszinték. Azért, mert egy hatalmas Isten áll mögöttünk. És nem attól függ a személyiségünk, vagy nem attól függ, hogy ki vagyok, hogy éppen milyen állapotban vagyok, hogy éppen jól teljesítek-e, vagy nem, mert teljesen elfogadott vagyok Isten előtt. És ez hatalmas dolog, ami megvan nekünk. Ezt így belegondoltatok, hogy hová tartunk? Belegondoltatok, hogy az örökké valóságba tartunk, a mennybe? Ez hihetetlen. Minden olyan picivé zsugorodik, hogyha erre gondolok. És reggel így felkeltem, és még bele sem néztem a tükörbe, de már rosszul éreztem magam, és így mondtam, hogy egyetlen egy dolog, ami tovább visz, hogy Isten létezik. Isten létezik. Hey. Mennyei atyánk! Dicsérjük a te nagy nevedet. És nem akarunk vallásosak lenni, Uram, hanem két lábon a földön állva, és a szemünket a mennyre irányozva szeretnénk élni az életünket. Szeretnénk a te imádóid lenni. Köszönjük, hogy szólhatunk hozzád, köszönjük, hogy velünk vagy, bátorítasz bennünket, szeretsz minket. Hogy gondolsz ránk? Köszönjük az eredményes élettalálkozót, ez is a te szolgálatod, Uram. Köszönjük, hogy használsz bennünket, senkiket. És hogy veled lehetünk valakik, Uram. És kérlek, hogy áld meg az üzeneteket, és legyél velünk, adj magadból még többet. Te drága szent nevedbe, Jézus, ámen. Van egy gondolatom. Az a helyzet, hogy sok gondolatom volt, és nem tudtam, hogy miről beszéljek. aztán a szívemen van egy téma, és ez rövid leszek, mert aztán átpasszolom a szót Sanyinak. A megsebesült emberről szeretnék beszélni. Megsebesült ember. Találkoztatok már megsebesült emberrel, nem elsősorban fizikailag értem ezt. Oké, én reggel találkoztam egyet. Oké, és amikor elkezdjük az életünket, akkor egy halálos sebbel kezdjük. Ezt tudtátok? Persze, hogy tudtátok, mert Krisztus követői vagyunk. De rengeteg ember nem tudja, hogy halálos sebbel születik. Ugye én is az életem delén jártam, amikor találkoztam Krisztussal, és aztán rájöttem arra, hogy volt egy halálos sebem. És erről Jeremiás 30:17-ben olvasunk. Jeremiás 30:12, bocsánat. Mert ezt mondja az Úr, veszedelmes a te sebed, gyógyíthatatlan a te sérülésed. Nagyon régen, a történelem elején az emberiség kapott egy halálos sebet. Az emberiség képviselői, ugye képviseleteken keresztül működik az emberi kormányzat. És bizony a képviselőink elbuktak, és ott kaptunk egy halálos sebet. Úgyhogy onnan fogva, attól a pillanattól fogva, hogy az első két ember nemet mondott Istennek, és elfordult tőle, úgy döntöttek, hogy a saját utaim fognak járni, lett egy halálos seb az emberiség szívében, Istennek a hiánya. És így születünk meg, ezt örököljük, ebbe most nem szeretnék belemenni. De így születünk meg valamennyien. És éljük az életünk egy trallala, egy kis virágos mezőn, szögdécselünk, és ez Marcsi, ez te jutottál eszembe, ne haragudj. Tudod, hogy minden oké, de szép az élet, szeretném betölteni a szívemet egy csomó mindennel. Beszéltem valakivel, és a szörnyű, ebben nem lesz üzenet. Beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy a karácsony az a szeretet ünnepe. Mondtam neki, hogy és oké, mondom, de honnan fakad a szeretetünk? Azt mondja, hát a szívünkből. És mondom, ne hülyéskedj, mondom, te tudsz szeretni, mert én nem. Mondom, megtanítaná, és így néz rám döbbente, hogy érted, hogy nem tudsz? Hát mondom, oké, mondom, te meddig szeretsz engem? Mert hol van az a pont, amikor azt mondod, hogy már nem tudlak elviselni? Meddig kell következetesen ellened mennem ahhoz, hogy végül azt mondod, hogy Ernő, már elegem van belőled, és nem szeretlek. Van ilyen pont szerinted? Rám néz. Szóval van. Akkor nem szeretsz. Úgy értem, nem szeretsz. Fogalmunk sincs arról, hogy mit keresünk. Valamit kétségbe esetten keresünk a szívünkbe, hogy betöltsük, és rengeteg mindent megnevezhetnék, hogy mi az, de az egyik dolog a szeretet. Szeretnék szeretni, és szeretném, hogyha engem feltétel nélkül szeretnének. És figyeljetek, miközben ezzel próbálkozom, hogy ezt elérjem, sebeket kapok. Sebeket kapok a szívembe. És hogyha eleget éltél már, lehet, hogy még nagyon fiatal vagy, és nem kaptál túl sok sebet, és amint említettem, pozitív gondolkodó vagyok, de hadd mondjam el nektek, hogy fogtok sebeket kapni. Apropó, ismertek a viccet, a pessimista meg az optimista beszélget? És a pessimista azt mondja, ennél rosszabbul már nem mehetnek a dolgok, mire az optimista, dehogy nem. Sebekkel éljük az életünket, és a sebeinkben élünk. Az így gondolkodunk, és így bánunk az emberekkel. És aztán így bánnak velünk. Az egész világon mindenki meg van sebesülve. Oké? És ez azért van, mert Isten nélkül éljük az életünket. Megsértünk embereket, és megsértenek bennünket. És aztán ezek a sebek egyre nagyobbak, ahogy haladunk előre. Hogyha nincsen válaszunk rá. De valójában én most egy olyan férfiről szeretnék beszélni, aki az egész világnak a sebeit hordozta. Ő az igazán megsebesült férfi. Oké? Egy nagyon különleges fejezet van a Bibliában. Az egész Biblia nagyon különleges, és rövid leszek tényleg. Ézsaiás 53. fejezete. Egészen különleges. Ézsaiás 53 beszél a megsebesült emberről. És beszél róla, hogy miért kapott sebeket ez az ember. Ézsaiás 53:1. Ki hitte volna el, amit mi hallottunk? Ez az új fordítás. Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Ó, Ézsaiás! Hát, előttem nyilvánvaló az Úr hatalma. Ő teremtett mindent. Ne viccelj! Az utolsó porszem is az övé ezen a földön. Minden az övé. Engem is ő teremtett. A csillagokat ő helyezte az égre. Mindent, mindent ő alkotott. Ő hatalmas, ő szent, ő tökéletes. De mit segít rajtam mindez, hogy tudom? El tudom képzelni, hogy ő nagy. De hogy ő megsebesül, értem, azt nem tudom elképzelni. Ne viccelj, az lehetetlen. És aztán második, mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külsej, amiért kedvelhettük volna. Hát ez baj. Ez baj. Szeretjük a jó... szeretjük a marketinget, bocs Balázs. A klassz csomagolásokat, igaz? A világ megtanította nekünk, hogy ha valaminek szép a csomagolása, az növeli a belső értéket. Jól mondom? Csináltak kísérleteket, végeztek kísérleteket élelmiszerekkel, és jobb ízűnek találták az emberek a tök egyforma szendvicseket, hogyha szép volt a csomagolás, vagy egy ismert logó, egy McDonald's-os logó volt rajta, azt mondták, hogy ez finomabb. Közben ugyanaz volt. Oké? Ugyanaz volt a csomagolás. És mi tagadás? Mi mire nézünk általában emberként? Mire? A csomagolásra. A külsőségekre. Így van? Hívőként előfordulhat velünk? Na. De Isten másképpen gondolkozik. És 1 Sámuel 16:7-ben azt mondja, hogy ne nézz, amikor királyt választ Isten. Figyelmezteti az embereket. Ne a termetére nézz. Mert én azt érzem, ami az ő szívében van. Hogy éljük az életünket? Kívülről befelé éljük az életünket. Oké? Hogy értem ezt, hogy kívülről befelé? Úgy értem, hogy az határozza meg a szívemnek az állapotát, a kedély állapotomat, ami kint történik. Ahogy bánnak velem, úgy tudod, olyan lesz, hogyha egész nap sértegettek, hogyha nem sikerültek a dolgaim, akkor hazamegyek és depressziós leszek. És ha kellően sokáig vagyok nyomás alatt, rengeteg mindent mondhatnék, akkor lehet, hogy csomózok egy kötelet, fölhurkolom valahova, és leadom a meszt. Hány ember teszi meg? Nagyon sokan. Kívülről befelé élünk. Isten pedig azt mondja, hogy figyelj rám, van egy mód. Van egy mód, hogy válthatsz. Élj belülről kifelé. Mit szólsz ehhez? Oké, uram, de hogy csináljam ezt? Hát, én adok neked egy olyan csomagolást, ami megnöveli valósan a te belső értékedet. Ami igazi értéket ad neked. Adok egy olyan csomagolást. És Róma 13:14. Öltözd fel Krisztust. Úgy értem, öltözd fel Krisztust. Ezt hogy csináljam, uram? Hát először is térd meg. Ideje lenne megtérned. És az életed meg fog változni. Keresztényként meg kell térnünk. Oké, nem kell, csak egyszer tudunk újjászületni, de újra és újra meg tudunk térni dolgokból, igaz? És annyira fontos, hogy az életünket ne kívülről befelé éljük, hanem belülről kifelé. És aztán olvasunk itt még valamit. Figyeljetek, nem gyönyörű a hitünk? Nem gyönyörű a hitünk? Figyeljetek, ez a hatalmas Isten, aki mindent létrehozott, ő törődik velem, és törődik veled, ez ő személyes. És aztán nagyon érdekes, hogy én arra gondoltam volna, hogyha Isten eljön, hogy ő olyan, mint egy hollywoodi sztár. Igaz? A mostani Jézus filmekben, kék szemű, hosszú hajú. Egyébként mesél az egész, mert zsidó férfiaknak nem volt hosszú haja. A szégyen volt. Oké? Okay? Jézus nem volt hosszú hajú, rövid hajuk volt. Na mindegy. De itt azt olvassuk, hogy nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködtettünk volna, sem olyan külsej, amiért kedvelhettük volna. Micsoda forradalmi gondolat. Jézus valószínűleg nem volt jóképű. Wow! Ez hogy? Tudod, hogy történhetett meg, hogy az univerzum ura eljön, és ő nem a legszebb férfi, akit valaha láttál. Ez hogy lehetséges? Hogy? Kezdek összezavarodni. És Úristen, mi következik még? És egyébként tényleg így, csak egy picit elkanyarodva, hogy oké, nem kanyarodok olyan, Balázs kinevetett. Nem kanyarodok el nagyon, de egyre nőtt a zavarom, amikor friss hívőként olvastam a Bibliát. Mert egyszerűen a feje tetejére állította a világomat. A feje tetejére állított. Először is jön egy hajléktalan vidéki szakmunkás, aki, ez Jézus, bocsánat. De sajnálom, de tényleg. És újra definiálja a fogalmaimat. A szeretetről, az elfogadásról, egy csomó mind, a barátságról, a bátorságról. Erről beszéltem a múltkor itt Zentán. És csodálkozok, és nézek, és hogy történhetett ez? Úgy értem, hogy lehet az, hogy én azt hittem, hogy egész okos vagyok. Aztán rájöttem, hogy nem, már nem gondolom ezt. De régebben azt hittem, hogy én dörzsölt vagyok, én tudom, hogy mitől döglik a légy. Hogyha valaki megkérdezte volna, hogy tudod, mi a szeretet? Hát mondtam, persze, hogy tudom, persze, ne viccelj már. És tudod, mi a barátság? Persze, az a barátság, hogy jó együtt bulizni. A Biblia meg azt mondja, hogy a nyomorúság idejére adták a barátokat. Wow. És a szeretet, az egy üzleti kapcsolat. Jó bánok vele, te is jó bánsz velem. De a Biblia valami más mond. 1 Korintus 13 összerombolta az elképzelésemet a szeretetről, és megszégyenített. Apropó megszégyenítés, most olvastam Adoniram Judson életét, egy misszionárius, 1800-as években élt. A Burmán és környékén, Indiában szolgált, letépte az arcomat az a könyv. Ez egy szakkifejezés nálunk. Páran srácok használjuk. Megszégyenített, megalázott a könyv. Figyeljetek, ez az ember mindent odaadott Istennek. Úgy értem, mindent odaadott. Mindent. És tudod, ahogy olvastam a könyvet, amellett, hogy megszégyenített, adott nekem egy reményt. Hogy Ernő, még dobog a szíved. És most csak magamhoz beszélek. Még véletlenül se vegyétek kárhoztatásnak. Ernő, még dobog a szíved. Még te is odaadhatsz mindent. Hé, még te is odaadhatsz mindent. És így mondtam, Uram, olyan nyomorult vagyok. Annyira. Ja, de Isten szeret. Megvetett volt, és folytatjuk. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Istenről beszélünk. Hé, Istenről beszélünk. Micsoda? Mi az, hogy nem törődtünk vele? Ott kellett volna tolonganunk körülötte. Állandóan vele kellett volna, hogy legyünk. Nem szabadott volna, hogy magányos legyen. De itt azt olvassuk, hogy ő volt a legmagányosabb, aki valaha koptatta ezt a földgolyót. Hogy történhetett ez? Úgy történhetett, hogy egy csomó ember vette körül, aki kívülről befelé élt. Egy csomó olyan ember vette körül, aki tele volt sebekkel. És hamis elképzelésekkel. És jött ez az egyszerű férfi. Ami, hogyha Isten eljön, nem erre számítottunk volna, igaz? Mindenki lemaradt a születéséről. Jöttek néhányan keletről, akik nem is voltak zsidók, csak valószínűleg egy-két profétai könyvet ismerhettek, de tudták, hogy van egy ígéret a csillagról, hogy csillag fogja jelezni a messiásnak a megszületését, Isten, eljön Isten emberként. És ők elmentek. Egész Jeruzsálem lemaradt róla. Oké? Okay? Csak ezek az emberek voltak ott. Tele vagyunk sebekkel, hamis elképzelésekkel, Istenről. És amikor bekerülünk a gyülekezetbe, ez Isten terve, akkor gyógyulunk. Szoktuk mondani, hogy ez egy kórház. Testvérek, meg kell gyógyulnunk. Gyógyulnunk kell. A halálos sebünk az begyógyult a megtérés pillanatában. De attól még a szívünk tele van sebekkel. És tudjátok, mi a helyzet, hogy itt a gyülekezetben is adjuk-vesszük a sebeket. Oké? Okay? és nem lesz vége. Oké? Okay? Hogy a teljes épségünk az majd az Úr előtt jön el. De hogy van reményünk a gyógyulásra. Van fölfelé utunk. Mindig előre megyünk, nem hátra. És van reményünk arra, hogy emberhez méltóan tudjuk élni ezt az életet. Úgyhogy, és aztán folytatjuk, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapásra sújtotta és kínoszta. És ezek megint mi vagyunk. Istenről a téves elképzeléseink. És aztán itt jön az 5. vers, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Figyeljetek, és itt jön a mi felelősségünk. Oké? Tehetek rátok felelősséget? Lehet? Lehet egy Isten szerint való? Kegyelemben? Oké? Figyeljetek, ez múlt idő. Úgy értem, azt mondta, hogy meggyógyultunk. Úgy értem, meggyógyultunk. 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 Isten elvégezte. Azt mondta, hogy én vagyok, aki elkezdtem, és én vagyok, aki bevégzem. Ehhez nincs mit, az ő munkájához, a szívünkben nincs mit elvenni, és nincs mit hozzátenni. Vége. Született egy új ember, egy belső ember. Felöltöztük a Krisztust. Megerősödtünk belül. De lakik bennünk még mindig egy őrült sebesült. Oké? Lakik bennünk egy őrült sebesült, aki ordít, és az igazát követeli. De lakik bennünk egy új ember, aki egyre erősebbé válik, ahogy hallgatjuk az igét. És bennünk van a fiú, bennünk van az ő üzenete, bennünk van Isten igéje. És ránézünk a fiúra, és azt mondjuk, hogy szeretnék olyan lenni, mint amilyen te vagy. Úgy értem, látom, hogy te nem a sebeidben élted az életedet. És miközben fizikálisan összetörtünk téged, és ott fügtél a kereszten, te imádkoztál azokért, akik ezt tették veled. Te belülről kifelé élsz, Jézus. Szeretnék olyan lenni, amilyen te vagy. És Jézus a keresztről néz téged, személyesen téged. Egy pillanatra csúgva a szemed, és gondolj arra, hogy Isten ott van a kereszten. És rád néz. Rád irányul a tekintete. Rád irányul a tekintete. Lát téged abban a helyzetben, amiben vagy. Látja az összetört szívedet esetleg, a sérelmeket, amik értek téged. És azt mondja, hogy tudom, én is kaptam sebeket, amikor itt voltam. De azért jöttem el, hogy az én sebeim árán gyógyuljatok meg. Én a hatalmas Isten. Én megaláztam magam, és hagytam, hogy megsebesítsetek. És hogy nagy volt az ár, de megérte, mert értékesek vagytok. Mert értékesek vagytok. És ez az egyetlen útunk. Nincs más út. És van békénk a szívünkben. Ja, és tudjátok, hogy mi a leggyönyörűbb az egészben, hogy nehéz marad. Oké? Okay? Ez nem egy könnyű élet most sem. Jó? Sokat segít, hogyha nem számítunk könnyű életre. A Biblia kijózanít bennünket. Azt mondja Jézus, hogy itt háborúságotok lesz ezen a világon, de ne féljetek, mert én legyőztem a világot. És adtam nektek erőt. Tudjátok, hogy mi a eredményes élet találkozón vagyunk, igaz? És mindjárt befejezem. Tudjátok, hogy mi az igazi eredményes élet? Amikor hatással tudunk lenni valaki másra. Amikor túl tudunk lépni a saját életünkön. Mennyire kicsi az az élet, még ha milliárdos is az illető, még ha az egész világot megnyerte is, ha csak magával törődött. Képzeljétek el azt a hajléktalant, aki valaki, volt egy történet, most nem mondom el, de hogyha valakinek elmondta az evangéliumot. Mekkora élete volt? Mekkora élete volt? Ahogy élünk, a szívünk megteli Krisztussal, túlcsordul, és aztán adunk belőle másoknak. Ez egy történetet olvastam, evangélista. Voltak régen én utazó evangélisták. Volt egy ilyen hivatal. Remélem, hogy újra, én szeretnék ilyen lenni. Remélem, hogy újra divatba hozzuk utazó evangélisták. És egy kisvárosba érkezett, és egy tizenakárhány év körüli fiúcskát megszólított, hogy fiam, a postahivatalt keresném. És azt mondja, arra van. És mit keres, uram, a városunkban? Az evangéliumot hirdetem. Apropó, mit gondolsz, szeretnéd megismerni Krisztust? Én elvezethetlek hozzá. Mire a srác? Ugyan, uram, az lehetetlen, hát még a postahivatalt se tudja, hogy hol van. Oké. Okay. Van egy hatalmas ajándékunk. Figyeljetek, meggyógyult a halálos sebünk. És aztán gyógyulunk a többiből. És rengeteg ember, aki még mindig a halálos sebében van, ott kint a külső sötétségben, azokat felkereshetjük és elmondhatjuk neki, hogy van egy gyógyulás, van remény. Isten létezik. Krisztus itt járt a földön. A férfi, aki megsebesült miattad és miattam, akin sebeket ütöttek, és mindezt azért viselte el, hogy mi meggyógyuljunk az ő sebei árán. Micsoda üzenet, minden idők legfontosabb és legromantikusabb üzenete, igaz? Krisztus egy romantikus hős volt. Nem Rambo volt az, meg mit tudom én kicsoda. Nem találok szavakat. Azért vagyok most itt, mert tele van a szívem hálával. És talán Isten szeretetével. Mi a feladatunk, hogy elfogadjuk az ő szeretetét. És aztán, hogy vigyázzunk arra, hogy ne éljünk megint kívülről befelé, hanem csak lehet, hogy ez az üzenet mára. Kérlek, emlékezzetek erre, hogy éljetek belülről kifelé, hogy Isten itt van az én szívemben, és nem a körülményeim határozzák meg azt, hogy ki vagyok. Elszúrok valamit a munkámban, akkor nem vagyok egy senki házi. Attól nem vagyok. Mi adja az én értékemet? Krisztus adja az értékemet, akit felöltöztem magamra. Krisztus egy abszolút értéket tulajdonított neked. Oké, okay, két dolog, ami ezt bizonyítja. Az egyik, Mózes 1:26 és 27, Isten a saját képére alkotott téged és engem. Ez egy abszolút érték, ez hatalmas dolog. Hasonlít az Istenre, ez hatalmas, nincs nagyobb ennél. Nincs nagyobb. És a másik abszolút érték pedig János 19:30, vagy 31, nem is tudom. 31, 30. Elvégeztetett. A kereszten Isten azt mondta, hogy annyira értékes vagy, figyelj, te magad, mondd ki, te magad, akár magadba, hogy Isten meghalt értem. Ez az evangélium üzenete. Wow. Nincs nagyobb üzenet. Nincs nagyobb. És aztán így éljük az életünket. Remélem, hogy így éljük. Lehet egy keresztény depressziós? Persze, épp a múlt héten voltam. Miért? Mert még mindig vannak sebek a szívemben. És még csak nem is szégyellem, bocsi. Hanem van egy szerető Isten. Én egy senki vagyok, de Isten az, aki kiszeret engem abból, amiben születtem. És így megyünk át az életen, és elmondjuk más embereknek. És ez másolható. Nyugi, nem kell tökéletesnek lenned. Van egy tökéletes Istened. Nem kell erősnek lenned, mert van egy erős Istened. Nem kell tudnod szeretni, mert van egy szerető Istened, aki majd szeret téged, és a szeretete kicsordul, és esetleg mosolytsál egy másik ember arcára. Isten az, aki mindent tesz az életünkben. Könnyű kereszténynek lenni. Pásztor Sibeli azt mondta, ez könnyű. Ez nem nehéz. Az életünk nehéz, de Istennel sokkal könnyebb. Ez a reményünk. És aztán tényleg még egy utolsó gondolat, hogy oké, hogy vannak sebeink, de hogy ezek közelebb visznek minket Istenhez. Sokszor a legnagyobb lelki fájdalmunk az, ami oda visz ő hozzá. És tudjátok, hogy nagyon sokszor elfelejtkezünk mindenről, akár keresztényként is, és azt mondjuk, hogy miért történik ez velem, uram? És még egy sztori, egy hajó törött, elsüllyedt a hajó, és egyedül túlélte, és egy szigeten épített egy kunyhót, és a kunyhó valami oknál fogva kigyulladt egyik nap, és átkozódott, és azt mondta, hogy nem elég, hogy hajótörést szenvedtem, még kigyulladt ez a nyomorult kunyhó, és ez a trópusi eső majd, jó, kicsinál engem, és mindenem vizes lesz, nem érdekel az egész. És egy napon belül megmentették. És ott volt egy hajó, és mondták, kérdezte, hogy ez honnan tudtátok, hogy itt vagyok? Hát a füstjelzéseidből. Úgyhogy a mi lelki fájdalmaink, azok sokszor ilyen füstjelzések. Megmentenek bennünket. És tudod, a legfelháborítóbb részt, tudjátok, melyik volt a Bibliában? Most egész pontosan nem tudom, hogy hol van, de példabeszédek könyvében, az biztos, hogy menjetek ahhoz a házhoz, ahol meghalt valaki. Oké? Okay? A halottas házhoz menjetek. Ne a buliba menj. És én mondom, ezt nem értem. Tehát akkor most a Biblia mégiscsak egy negatív üzenet? Nem. Isten azt mondja, józanodj ki. A buli, az fájdalomcsillapítás. Az felejtsd el. Az nem a valóság. Miért buliznak annyit az emberek? Mert nem akarnak szembenézni a valósággal. Isten azt mondja, nézz szembe a valósággal. Hogy tudnál legyőzni bármit, hogyha nem nézel szembe vele? Ha tagadod, oké, hiába tagadom, hogy jön egy 100 000-es hadsereg velem szembe, tagadhatom, akkor mindjárt keresztül masíroznak rajtam. Nem, hanem Isten azt mondja, hogy élj a valóságban, én vagyok a valóság. És a valóság sokkal szebb, mint a te legkáprázatosabb álmod. Ez egy sokkal nagy, egy ilyen történetet, mint az életünk, senki nem tudott volna írni. Egy ilyen főszereplőt, mint Isten, mint Krisztus, senki nem tudott volna kitalálni. Az evangéliumokban, a 4 evangéliumban, a 4 evangélista közül 3 minimum írás tudatlan volt. Hogy írhattak egy ilyen karaktert? Aki ennyivel túlment rajtuk, ez lehetetlenség. Tudod, hihetetlen. Úgyhogy Ézsaiás 53 egy csodálatos rész, és van egy olyan csodálatos Istenünk, aki törődik velünk személyesen, aki eljött, először is emberré lett, aztán hagyta, hogy sebeket üssünk rajta, és azt mondta, hogy ez volt az ára, hogy meggyógyuljatok. Kérlek, és ez a felelősséged, járj ebben. Oké? Okay? Hagyd a fenébe a idióta cselekedett programjaidat. Meg én is, magamhoz is beszélek. Nem ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy mit teszek, hanem hogy Isten mit tett, értem. És én mennyire vagyok képes elfogadni ezt. És ebbe járok. És Isten jelenléte gyógyít engem. És járok vele. És aztán, amikor gyógyultam, akkor lehet, hogy elindulok valahova, mint Adoniram Judson. Lehet, hogy kapsz egy elhívást és elmész. De nem mindenki. Nem mindenkinek ez az elhívása. De mindenkinek az az elhívása, hogy járjon Krisztussal. Oké? Okay? Amen? Amen.